Sziasztok, szép napot mindenkinek, ez itt a nyugat.hu rendkívüli podcastja, majd meghalljátok, hogy miért. Vendégünk pedig Barta Balázs, a PBN ügyvezetője.
Szép napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
És részben ezért ül itt, mert ő ennek a cégnek a vezetője, részben pedig egy könyv miatt, mindjárt mutatom a kamerának, talán így látható, és ez a New Paradigm of Social Humanoids, ez a címe, és a robotokról szól méghozzá, az ember formájú robotokról, és Balázs az egyik írója ennek a könyvnek. Összetudnád foglalni néhány mondatban, hogy miről is van ebben szó?
Nagy örömmel. 12-en vagyunk szerzők, csak én ülök itt, mert lehet, hogy nem fértünk volna be, és alapvetően arról szól, hogy a robotika és a mesterséges intelligencia egy olyan együttélést fog megvalósítani a humanoidok formájában a következő évtizedben, ami teljesen át fogja alakítani a társadalmunkat. És ennek különböző aspektusait boncolgatjuk a könyvben.
Ez egy nagyon alapos könyv, ahogy így belekukkantottam, hogyha jól emlékszem, hogy ilyen 170 oldalon keresztül és erőszakmaisággal készült. És amit mondtál nekem, az ütött valahol az elején van, az első néhány oldalon van, hogy 10 éven belül ezek a humanoid robotok gyakorlatilag a háztartások tartozékai lesznek, és én egy kicsit szkeptikus vagyok, hol vannak ezek a robotok jelenleg?
A YouTube-on. Tehát jelenleg ennek a marketing értéke nagy. Tehát ha megnézzük a Tesla humanoidot, akkor az Elon Musk néha bemutat valamit, akkor a kínaiak, koreaiak néha mutatnak robotokat. Elsősorban most még arról, hogy a gyártásban hol van helyük. És akkor lehet híreket hallani, hogy hú, a BMW-nél van már, vagy kecskeméti gyárban, Audinál tesztelnek Győrben, bárhol Magyarországon, de még annyira nem ment át a tudatba, hogy ez minden területen lesz, és szerintem a legkevésbé a gyártásban.
Ugye az az érdekes, hogy itt van velünk a mesterséges intelligencia, az néhány évvel ezelőtt indult, vagy hát az elterjedése, és egy átlag felhasználó számára is elérhető, és még ezt is alig dolgoztuk fel, és akkor jönnek ezek a robotok.
Az ijesztő robotok, igen.
Ijesztő vagy nem ijesztő, tehát humanoidok, és azon is gondolkodtam, miközben lapozgattam a könyvet, hogy az rendben van, hogy robotok jönnek, mert gyárakban azért itt vannak most már több évtizede velünk, hogy miért humanoidok, tehát mindegy, így megvalósulnának ezek a sci-fik.
Onnan kezdeném, hogy egy átlag társadalom, mondjuk nézzük a dél-koreai társadalmat, ahol a legalacsonyabb a termékenységi ráta, akkor 100 egészséges fiatal koreainak 34 gyereke lesz, 16 unokája és 4 dédunokája. Tehát 75 év alatt eltűnik a generáció jelentős része. Ami azt jelenti, hogy borzasztó nagy emberhiány lesz, meg van már sok területen most. A másik, hogy tovább élünk, mint korábban, ami azt jelenti, hogy a szociális ellátórendszer borzasztóan túlterhelt, és az emberek magányosak lesznek. Nincs, aki gondoskodjon róluk, és egyedül vannak otthon, és mondjuk idősek. Ezt a társadalmi igényt, ezt ki kell elégíteni. És abban, nekünk az az elképzelésünk, vagy hát nyilván nem nekünk, hanem mindenki, aki ezen dolgozik globálisan, hogy ezt az emberszerű robotok fogják tudni betölteni ezt a szerepet.
És miért pont most jönnek ezek a robotok?
Hát több oka van. Az egyik akkor, amit kezdtél, hogy a mesterséges intelligencia. Az elmúlt, ahogy mondtad, 4-5 évben robbant be. Annak 3 oka van, hogy a sávszélesség az interneten borzasztó gyors lett, az adatok feldolgozása az hihetetlenül olcsóvá vált, és az adatok tárolása is. Csak egy példát hozok, mondjuk 1 gigabyte adat tárolási költsége 50 éve a 100 millió forint volt, 30 éve 170 ezer forint, most 9 ezer forint. Tehát annyira olcsó lett az adatok feldolgozása, az adatok továbbítása és az adatok tárolása, ami korábban nem volt. És ezért a mesterséges intelligenciának hihetetlen nagy tere lett. És mindenki elkezdett mesterséges intelligencia alkalmazásokat fejleszteni. És azok közül is a legizgalmasabb, amin kezdődött 2-3 év, a nyelvi modellek, a ChatGPT. És most kint voltam az Egyesült Államokban, a Silicium Völgybe egy 2 hónapja körülbelül, ahol azt tanulmányoztuk, az Európai Bizottságnak egy delegációja, hogy hogyan fogják átalakítani az USA-ból kezdve a mesterséges intelligencia alkalmazását, ami az életünk minden napját befolyásolni fogja. Úgyhogy van ez a része, és van a másik része, az pedig a robotika fejlődése. Amihez kellett a gépi látásoknak a fejlődése, a mozgásoknak, az autonómia, stb. És az a kettő fog egybeérni, egy ilyen emberszerű robotot eredményezni.
És azt mondtad, kint voltál a Szilícium Völgyben, és láttad a jövőjét a mesterséges intelligenciának. Akkor kezdjük azzal, hogy mi a jövője a mesterséges intelligenciának?
Na, azt mondták a Szilícium Völgyben, hogy ők korábban az önvezető autóra tettek, előtte az internetre tettek, stb., és most az ő fogadásuk, mint egy ilyen gazdasági közösség, az a generatív AI témája, a képfeldolgozás, hangfeldolgozás, videófeldolgozás. Csak augusztusban 50 milliárd dollárt fektettek be ilyen fejlesztésekbe abba a 7 millió lakosú városba és a környékén. És ők azt mondták, hogy azon dolgoznak, hogy minden egyes területen, tehát az egészségügyben, az oktatásban, az idősellátásban, a közlekedésben, mindenhol majd ezek lesznek a meghatározók, a médiában.
Tehát azt mondod, hogy arra számítanak akkor ezek a szakemberek, és egy nagy tétet tettek erre rá, hogy ilyen típusú mesterséges intelligencia, vagy ebben az irányban fejlesztik a mesterséges intelligenciát, és ez találkozik akkor a robotikával, tehát hogy ugye van egy robot, akkor gondolom fel kell dolgozni a hanganyagot, a képi világot, és hol tart maga a mechanikai része, mert néhányszor lehet látni ilyen robotokat, ugye a Bostoni, aki ami mindig ilyen látványos, nagyon ügyesen promotálják magukat, de amikor én bemutattak pár évvel ezelőtt ilyen japán robotot, nem tudom, ki csinálta, Toyota talán, mert ugye?
Toyota lehet.
Toyota, és akkor ott esik kell ott a szerencsétlen, hogy mondjam, nem volt túl meggyőző.
Maximálisan, ezért kettő iránya van a humanoid robotoknak. Az egyik, amit mondasz, a mozgás. A mozgásban tökéletesen egyetértek veled, ez még messze nem tartott, ahol kellene. Azt mondják a szakemberek, hogy körülbelül ez még 5-6 év, míg ezek úgy tudnak mozogni, hogy emberhez hasonló mozgásra lesznek képesek. A másik funkciója az, hogy beszélget, hogy társas lény. Ugye mi a könyv elsősorban ezt a részét boncolgatjuk. Az egy másfajta humanoid, ott a lényeg az arc a szem, és a szociális interakció, amikor beszélget veled. Úgyhogy mi mind a kettőből vásároltunk egyet-egyet, és mi azt nézzük, hogyha beszélgetsz egy ilyen emberszerű arccal, meg felsőtesttel, akkor az milyen érzéseket vált ki belőled, vagy mennyire hatékony a kommunikáció vele.
És tehát akkor nektek cégnél akkor vannak
igen,
ilyen?
Igen, mind a kétféle típusból.
És itt vannak Szombathelyen?
Így van. Na, mi nagyon büszkék vagyunk, hogy az, ami a felsőtest, az elmentünk körbenézni a világon, hogy kik a jó humanoid gyártók. Pont azért, amit mondtál, hogy nagyon sok a vetítés ezekben a történetekben. És láttam egy éve, hogy egy sánkhái cég hirdette, hogy az ő humanoid robotjai együtt táncolnak és mozognak. Úgyhogy én megkértem őket, meg teljesen egyszerű módon megnéztem a YouTube-on, hogy mi az e-mail címük, és rájuk írtam. Szombathelyről, Zanatti útról is írtam nekik, hogy szeretnék velük felvenni a kapcsolatot, mert mi néznénk azt, hogy ezeket hogy lehet a gyakorlatban használni. A legnagyobb meglepetésemre 48 órán belül kaptam egy választ, hogy szeretettel várnak Sánkhájba. És akkor kimentem Sánkhájba, és ugye arra számítottam, hogy ott lesznek a robotok, és körbeugrálnak mindent. Most ahhoz képest a plafonra voltak rögzítve, még elestek, stb. Tehát amiket te mondasz, az maximálisan igaz. És akkor arra gondoltunk, hogy akkor lehet, hogy nekünk ez még túl korai ebbe a fázisba elmenni, viszont az a rész, mikor van egy arc, aki beszélget veled, az izgalmas lehet. És egy ilyen céget találtunk Nagy-Britanniában, akik érdekes módon hollywoodi maszkmesterek, és Hollywoodnak készítettek a filmekhez a robotarcokat, vagy Godzillát, vagy King Kongot, vagy nem tudom melyik évjáratnak mi az érdekes, és ők ebből fejlesztettek tovább olyat, hogy csinálnak 26 motort az arcon, és akkor vele tudsz beszélgetni, úgyhogy mi ilyet vásároltunk. Mi mondjuk ez a 7-es számú ilyen humanoid a világon.
És azt mondtad, hogy különböző érzéseket váltanak ki az emberekből. Igen. És milyen érzéseket vált? Milyen érzés? Én nem tudom elképzelni, és milyen érzés robottal beszélgetni. Habár először nekem az is nagyon fura volt, amikor 10 évvel ezelőtt az Alexával beszélgettem, igen, hogy az Amazonnak, és igen, így válaszolgatott
igen,
egy ilyen.
Igen. Ugye akkor még az volt, hogy mint most a mikrofon, hogy beszélgetsz egy dobozzal. Nekünk embereknek emberekkel kell beszélgetni, vagy emberre nagyon hasonlító gépekkel kell tudni beszélgetni, hogy bele tudjuk élni magunkat. És amiről kezdtél a mesterséges intelligencia változásában, ott az a legizgalmasabb a nyelvi modellekben, hogy most létrejött egy olyan algoritmus, ami történeteket kitalál, és történeteket tud mesélni, és érzelmeket tud imitálni. És ezt szeretnénk mi összekötni ezzel az emberszerű robotos felsőtesttel, amikor beszélgetsz, és egyelőre azt tapasztaljuk, hogy először nyilván meghökkenés van, meg mikor még csak beszélünk róla, akkor félelem, és mikor leülnek vele beszélgetni, akkor meg az emberek nagyon gyorsan megnyílnak.
Tehát jobban megnyílnak, mint mondjuk egy másik ember előtt?
Személye? Azt én nem tudom, nem úgy csináljuk, hogy mész egy pszichológushoz, aztán jössz a mi humanoink, azt úgy hívjuk, hogy Ameka, ami nekünk van hölgy, robot, de azt látjuk, hogy mondjuk egy pár perc alatt feloldódnak azok a gátlások, hogy be vagy kamerázva, hogy mikrofon van előtted, stb., és elkezdenek magánjellegű dolgokról beszélgetni.
És akkor is eszembe jutott az egyik az, hogy miért van nektek egy robot itt az alatti úton?
Mi ez a perverzió? Mi digitalizációval foglalkozunk, most már 10 éve lassan, és arra jöttünk rá, hogy eddig 3D nyomtatás, CGI, 3D animáció, kollaboratív robot és az idősellátásban való digitalizációt, ezt ha összegyúrjuk egybe, ez a humanoid. És azt mondtuk, hogy na ehhez különböző területekhez értünk mi hozzá, és ezzel szívesen foglalkoznánk ennek a fejlesztésével, ennek a tesztelésével.
És akkor bekapcsoltok valamilyen módon majd ezekbe a fejlesztésekbe, vagy már most bekapcsolódtatok?
Már most így van, de az a célunk, hogy ezt minél nagyobb körbe tegyük meg, minél több szereplővel.
Most ugye itt arról volt szó az elmúlt néhány percben, hogy ilyen társalkodó robotok vannak, akkor ezek szerint ez az egyik fő irány, hogy és az is a címe egyébként a könyvnek, hogy a társas robot.
Igen. Így van.
Hogy, tehát ez az egyik, és van ettől függetlenül megy a másik fejlesztések, ez a, hogy mint emberként viselkedik, mozog, mert itt láttam a fotókat, vagy generált képeket,
igen,
hogy ott állnak az ágy szélénél, meg elmegy vásárolni, igen, és hasonlók.
Igen. Ez most ott tart, hogy ezek tesztkörnyezetben már működnek. Tehát pont az a japán, vagy kínai gyártó, akinél voltam egy éve, ők nyáron már vagy ősszel kihoztak egy olyan humanoid robotot, ami már pontosan, amit te mondasz, a betegágy mellé lép, meg tudja emelni az illetőt, tudja mozgatni a lábát, hogyha terápiás célra kell, stb. A kettő funkció teljesen más. Az egyik egy fizikai segítség, vagy egy fizikai funkciókiváltás, a másik pedig egy érzelmi kiváltás, vagy egy szellemi tudásnak az átadása, például mint egy tanár.
És tehát akkor meg tudnak mondani azokat a fő csapásokat, az életterületeket, ahol várható, hogy az elkövetkezendő évtizedben megjelennek, igen, ezek, mert azt olvastam valahol, hogy igen, több millió, igen, lesz 10 év múlva már, igen, a háztartásokban, hogy mik és milyen típusú robotok jelenthetnek.
Úgy számoltam, mi ehhez vásároltunk piackutatást. Ami megint szerintem egy nagyon nagy dolog, hogy szombathelyi cégként mi vásároltunk ilyet először ettől a nagy piackutató cégtől, egy indiai cégtől, amiben interjúkat csináltak, és cégvezetőkkel beszélgettek, és megnézték, hogy milyen technológiai fejlesztésük van. Ez alapján néztük meg, hogy mi a piaci volumen. Ez alapján az látszik, hogy most van 2025. január gyakorlatilag, 2031-re ez egy 50 milliárd dolláros piac lesz, arra az időre 40 millió humanoidot számolnak, vagy terveznek, hogy ennyi lesz a világon. Ennek a nagy része, ennek körülbelül az egyharmada az iparban fog dolgozni. A következő nagy rész az egynegyede, az a szociális és egészségügyi ellátásban. Mi erre fókuszálunk most elsősorban, de van ipari célú humanoid tesztelésünk is. És akkor a következő lesz az oktatás, nyilván katonai alkalmazások, és egyéb olyan szolgáltatások, mint őrzésvédés.
Jó, nézzük meg az ipart, miért kell az iparban humanoid robotoknak lenniük? Hát minek? De tényleg.
Jó.
Nem, tehát a csodálkozásomat nem imitálom.
Jó, de egyébként itt tök hatékony a beszélgetés. Tehát, hogy kettő oka lehet. Az egyik, hogy van egy nagy kockázat, robbanásveszély van, távoli elérés van, stb., amikor nem embert akarunk emberéletet kockáztatni. A másik, ha azt mondjuk, hogy olyan feladat van, ami az ember számára megterhelő, vagy az ember nem tudja hatékonyan elvégezni. Sokszor kell felemelni valamit adott pontról, a másik pontra elvinni, de ez nem úgy van, hogy pont és pont között, mert akkor céleszközt kell fejleszteni, egy speciális robotot, ami pakol jobbra-balra, hanem mondjuk változó helyekre kell hozni-vinni különböző méretű eszközöket, és akkor ez meg a másik irány lehet.
Egyébként És mi, de oké, de miért humanoid, miért úgy néz ki, mint az ember? Vagy...
Én azt gondolom, hogy...
Jobban elfogadják a...
Nem, az elfogadottság teljesen lényegtelen egy gyárban, hanem elsősorban azért, mert az emberek, akik tervezik az alkalmazásokat, azok az emberi testből indulnak ki. És én teljesen egyetértek veled, hogy az ember nem úgy született biológiailag, hogy egy gyárba dolgozik. Ezért valószínűleg nem is teljesen az ember formájú humanoidok lesznek azok, akik majd az adott pakolásokat mondjuk a legjobban tudják csinálni. A humanoidoknak ott lesz szerintem a legnagyobb szerepe, amikor oktatni kell, vagy mikor az emberekkel társalogni kell, vagy mikor az emberek valamilyen fajta szociális funkcióra vágynak, és nem valami ipari termelési környezetbe. De jelenleg a fő csapás irány az a katonai alkalmazás és az ipari alkalmazás. De egyetértek veled, hogy nem ebben van a legnagyobb perspektíva.
A katonaira meg később akartam visszatérni, ott a veszélyeknél meg a kicsit ilyen, hogy mondjam, negatív utópia íze is van ennek a történetnek olvasatomban, hanem akkor nézzük meg, amit másodiknak mondta, és azt mondtad, hogy a ti cégetek is erre koncentrál, ez az egészségügyi és idős gondozási rész, ez vannak már ilyenek működésben, ilyen humanoid
nincsenek,
robotok?
Nincsenek. Tehát a számítások szerint ez 2028-29 körül fog megjelenni. Tehát, hogy amiben egyediek vagyunk, most azt gondolom, hogy mondhatom talán azt, hogy globálisan, hogy mi már mondjuk 3-4 évvel azelőtt teszteljük ezeknek az elfogadottságát és az alkalmazási módját, hogy ez a piacon megjelenne. Ez a mi versenyelőnyünk, amit ebbe tudunk. De mint elmondtam, demográfiai változásból és szociális ellátórendszer leterheltségből teljesen egyértelműen fakad, hogy ez lesz. Tehát most jelenleg minden ötödik ember 65 év feletti. 2030-ban minden negyedik ember 65 év feletti lesz, és 2050-ben minden harmadik ember Magyarországon 65 év feletti lesz. Elképesztő az arányok, ahogy változnak. Jelenleg 45 év az átlag életkor Magyarországon, 2030-ban 50 év lesz az átlag életkor Magyarországon. És ez az a fajta társadalmi igény, ami szükségessé teszi azt, hogy valami megoldást találjunk erre a helyzetre.
Tehát akkor az úgy, ezek a robotok feltétlenül a kórházakban jelennek meg, vagy a háztartásokban?
Azt gondolom, hogy is-is. Is-is. Tehát lesz egyszerre nővér, aki oda megy, kedves, megméri a lázadat távolról, arrébb mozgat, stb. És lesz egy másik, aki pedig az otthonodban van, és az otthonodban ő mondjuk őrzővédő funkciót ellát, élelmiszert vagy ebédet készít neked, felsegít az ágyból, és beszélget veled.
Bocsánat, mi az, hogy őrzővédő funkció? Tehát valamire így gondoltam, hogy jön a gonosz betörő, és abszolút. Akkor leült így.
Hát három igénye van az embereknek, mikor idősödnek. Van egy szociális igény, hogy beszélgessenek, van egy biztonsági igény, hogy félnek, mert hogy nem tudják már fizikailag megvédeni magukat, és van egy harmadik igény, az pedig az egészségüknek a monitoringozása. Ez teljesen univerzális. Az elképzelésünk, hogy mind a három igénynek meg tud felelni majd a humanoid robot.
Tehát gondolom, ilyen prototípusok már vannak, gondolom, hogy ezek, hogy milyen fázisban van maga ez így fizikálisan ezek a fejlesztések?
A megtekinthető nálunk az Anati úton, akkor, hogy említettem, az egyik, ami a szociális szíló, ez jelenleg a legmodernebb.
Egyébként tényleg megtekinthető?
Abszolút, igen.
Tehát aki meg akarja nézni, azt hívjon föl titeket?
Igen, ezt próbáljuk egy picit, hogy mondjam, szervezett keretek között megvalósítani, de igen, abszolút. Az jelenleg a legmodernebb szociális célú humanoid. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van 26 motor, ami mozgatja a mimikát, van egy szilikon 3D nyomtatott bevonat, ami emberszerű bőr, van kamera, ami szemgolyóként működik, és az egész rá van kötve egy nyelvi modellre, amin keresztül beszélgetsz. Tehát ez jelenleg megtekinthető. A többiekből még olyan prototípusok vannak, amit a YouTube-on tudsz látni, hogy még mozognak, de ahogy mondtad, még esetlenek, még stb. Az Optimus következő verziója fog a Teslának az új humanoid robotja változást elhozni, ez várhatóan egy-két éven belül jelenik meg a piacon.
Láttam egyébként, ebben a könyvben vannak azok a gyártóknak, a legnagyobb gyártóknak a népsorolás, ott azt hiszem, hogy a Toyota volt az élem, vagy...
Japánok, kórája, így
hát
van.
Gondolom, van az okuk rá, meg a Tesla, ami...
Tehát, ugye, ami még érdekes lehet, hogy ez legtöbbször autógyárból nő ki a humanoid gyártó. Mert hogy ott vannak azok a motorikus ismeretek, azok a képfeldolgozási tapasztalatok, amik alapján ezeket a szerkezeteket létre tudják hozni. Tehát a Toyota, a Honda, a Hyundai, a Tesla, ezek globálisan, akik élen járnak. a NASA mellett, meg akiket nem tudunk.
Igen, igen, ott hátsó sufniban van egy csapat, aki ezeket fel.
Igen, ez kevésbé jellemző. Igen, igen, és ők mind a mozgásra fókuszálnak, és ők, mivel autógyártók, ezért mind az iparra fókuszálnak elsősorban.
Értem. Tehát akkor ott tartottunk, hogy megjelennek az idős gondozásban és az egészségügyben, igen, várhatóan. Tehát igen, azt mondod, hogy néhány éven belül már inkonkrétó, fél évtizeden belül már megjelennek. És azt mondtad, hogy az oktatásban?
Igen.
Szóval ő tanár néni, vagy nem tudom, hogy lehet ma jelenteni neki, vagy ez hogy kell elképzelni?
Ez egy tök fontos kérdés, amit mondasz, hogy mennyire szemlésítjük meg. Mert ez egy számítógép, és mégis mikor arcon elkezded megszemlésíteni, de ez egy másik kérdés. De igen, most a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy nem tanár helyettesítő nyilván, hanem ez egy tanár kiegészítő funkcióval fog rendelkezni. De mikor az van, hogy mondjuk rá tudjuk kötni a robotot a kijelzőre, és az, hogy beszélgetnek a diákok, ő készít közben egy videófilmet, amin mondjuk be is mutatja, hogy Babilonban hogy néztek ki mondjuk a torony, hogy ezt hogy kell elképzelni, és közben tud a gyerekeknek a legújabb ismereteket behozni a netről, akkor nyilván egy csomó olyan extra információt tud, amit egy emberi lény nem tudna tanárként mozgósítani a gyerekeknek a figyelemfelkeltés érdekében.
És hogy fegyelmezi őket?
Azért gondolom, hogy kettő funkció lesz. Tehát lesz egy ember, aki azt gondolom, hogy az empatikus rész az még egy jó darabig erősebb az embernél, mint a gépnél.
De ez nagyon, amit mondtál, hogy az elfogadás, azért ez egy nagyon fontos része ennek a történetnek, hogy van egy idős ember otthon egyedül, és bejön ez a humanoid, és hogy elfogadja egy másik embernek, hogy ez hogyan működik, gondolom vannak erre ezer ilyen tesztek.
A humanoidra kevésbé, a másik az igény oldalra vannak. Tehát tudjuk, hogy jelenleg a 65 év felett, hogyha egyedül élsz és magányos vagy, az legalább olyan egészségkárosító hatású, mint hogyha elhisztál volna, vagy cigiznél. Azért az súlyos.
Az.
Magyarországon jelenleg 900 ezer 65 év felett él egyedül. 10 évente 100 ezerrel nő a számuk. Tehát tudjuk, hogy 2040 körül, vagy 2035-ben 1 millió magyar lesz, aki egyedül él otthon. Nekik a szellemi képesség leépülése, a pszichés problémák, azok tudjuk, hogy nagyságrendekkel nagyobb valószínűséggel fordulnak elő, mint akik társaságban élnek. Egy szomorú példa, Japánban 15 ezer idős halt meg egyedül az otthonába, úgyhogy abból nagyjából 500-at egy hétig nem vettek észre, hogy meghalt. És amikor ezt látod, hogy ez a dramatikus vagy drasztikus társadalmi igény, amit mondok, akkor azt mondod, hogy minden megoldásra nyitott vagyok, ami segít ezt áthidalni vagy leküzdeni.
De mindig nem tudjuk, hogy az embereknek mi lesz a reakciója erre. Tehát, hogy elfogadja, nem fogadja el, ha elfogadja, akkor milyen szinten fogadja, még itt csak egy gép.
Mi ezt teszteljük, mi pontosan ezt csináljuk, amit mondasz. És van a, nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy a kisanyi kolléganőm csinál egy Silver Club nevű csapat együttműködést a PBM-be, ahol 34-65 év feletti idősödő lakos van, akik csapattagok, és akik különböző termékeket próbálgatnak. És nekik megmutattuk, beszélgettünk velük, mindenki nyitott arra, hogy ezt a fajta interakciót ezzel a robottal kísérlet jelleggel lefolytassa.
És mit tapasztaltatok?
Pozitív. Tehát, hogy tudod, mikor csak úgy beszélsz róla, hogy egy elvont dolog a humanoid és a mesterséges intelligencia, akkor mindenki jön az Arnold Schwarzeneggerrel, meg a piros gombbal, meg hogy mind meghalunk. De amikor ott van előtted egy emberszerű arc, ami mondjuk kedves is, akkor inkább én azt gondolom, hogy pont a másik oldala a nehéz, hogy hogyan ne legyen manipulatív a kapcsolat.
Ezzel mit értesz?
Hogy gondold el, mondjuk azt mondja a humanoidnak a Pfizer, hogy ő szponzorálja a programot. És kialakul egy bizalmi kapcsolat, és rábeszél téged az ő gyógyszereire. Tehát, hogy nekünk hármas elvünk van, hogy legyen hatékony, amit el akarunk érni, ez legyen etikus, és segítsen a te lelki állapotodon pozitív irányba változtatni. Ezt mind a hármat egyszerre kell néznünk.
A nagyobb idős értünk egyébként itt a veszélyek, az, amit mondtál, etika hasonló. Egyáltalán etikus az, hogy egy, nekem most jutott eszembe legelőször, hogy egy nem emberi tárgyat, egy tárgyat gyakorlatilag emberként humánként tüntetünk fel, és valahol mégiscsak becsapjuk a másikat.
Én megint fordítva kezdeném. Soha nem volt ennyi magányos ember, mint korábban. Mit kezdjünk ezzel a helyzettel? Mondhatjuk azt, hogy gyűjtsük őket össze, és építsünk idősek otthon a falvakat, mint Floridába. Az is egy lehetőség. Nekünk nem az a dolgunk, hogy eldöntsük, hogy melyik a jó út. Mi csak azt látjuk, hogy van egy ilyen borzasztóan erős igény, hogy szeretnék valakivel beszélgetni. Jelenleg ennek mondjuk a legtöbb idősnél ez a Facebook. Facebookon beszélgetek, olyan emberekkel, akik soha nem láttam, a tévé is ilyen. Tehát én azt gondolom inkább, hogy inkább nekünk az a feladatunk, hogy ezt a nagy igényt hogy lehet majd úgy megoldani, hogy ezt szabályozottan lehessen megtenni, és ne lehessen ezzel visszaélni.
A visszaélésnek milyen formáival számoltak? Egyet már mondtál, hogy a cég úgy programozza,
igen,
be vagy
igen,
hasonló.
Igen, igen. Megdöbbentően gyorsan lehet embereket magad mellé állítani, és meggyőzni bármiről. Meggyőzheted arról, hogy sétáljál naponta 2 órát, ha az jó, de meggyőzheted arról is, hogy üljél egész nap a szobába, és csak egy adott bútorgyár termékeit vedd meg. Meggyőzheted arról, hogy melyik pártra szavazzál, és mi a neked megfelelő világ, és mi az, amitől inkább ki sem menj az utcára, mert rettegj tőle. És ezeket, ha a hírekbe olvasod, akkor van egy bizonyos távolságtartás, mert tévében, meg így is emlékszel, tévében, elhiszem, mert a tévé mondta, elhiszem, mert az újság megírta. Most ez fokozottan igaz lesz, mikor egy másik emberszerűnek gondolt számítógép fogja ezt elmondani neked. És ezért mi azt mondtuk, hogy nekünk nem csak azzal kell foglalkozni, hogy lehet ez a kommunikáció minél hatékonyabb, hogy az iskolában hogy tudok segíteni, tanulni, stb., hanem a szabályozó szervekkel való együttműködés is borzasztó fontos, hogy lehet erre felkészíteni az államot. Most az állam alatt mindegy, milyen struktúrát értünk, EU-t vagy bárkit, aki elkezdi ezt előre átgondoltan szabályozni.
Néhány nappal ezelőtt hallgattam egy podcastot, és a mesterséges intelligenciáról volt szó, és ott is előjöttek ugyanezek a kérdések, és ott is, hát hogy rejt-e veszélyt, egyáltalán átveheti-e a hatalmat, tehát most ezzel a ilyen klisével szólva. És ott is volt egy ilyen vélemény, hogy ez csak úgy kerülhető el, hogyha az állam valamiféle ilyen nagyon erős ellenőrző szerepet tölt be, mert hogyha a cégekre van bízva, akkor nem biztos, hogy a jövő szempontjában a legjobb utat választják, akkor ezek szerint ez is érvényes ez a robotokra
ez
is.
Ez fokozni fogja. Jelenleg a közösségi médiában található hírek 70%-a hamis. 70. Becsések szerint ez 3-5 év múlva 99 lesz. Semmit nem hihetsz el abban, amit olvasol. Ijesztő. Ijesztő. És ezt valamilyen módon szabályozni kell. Most a Szilícium-völgyi úton, nagyon érdekes volt, mert a Google-nél voltunk, a Stanley-nél, a nagy egyetemeken voltunk, Stanfordon, Berkeley-n, önkormányzatnál, stb. Azt mondták, hogy ők úgy dolgoznak, hogy fejlesztenek valamit, amiből üzletet látnak, aztán ha elrontották, majd utólag kitalálják, hogy lehetne szabályozni. Lásd közösségi média. Az Európai Unió meg azt mondja, hogy gondoljuk már egy picit előtte, mielőtt beleugrunk, és kezdjük el szabályozni, és utána kezdjük szabályozott körülmények között a fejlesztést. Nekem sokkal-sokkal szimpatikusabb a második irányvonal.
Én értem, csak pont az EU-ban voltam, most is ott ülök az EU-ban, hanem Brüsszelben voltam, és a parlamentet tárgyalták éppen akkor a mesterséges intelligencia, és pont a szabályozásról szólt, és hogy milyen jó, hogy szabályozzák. Igen ám, csak hogyha elkezdik szabályozgatni, addig Kína a 68 egyetemen mindenféle szabályozottság nélkül, amerikai beleteszik a katonai pénzeket. Európa meg itt arról beszélgetünk, hogy így lenne, úgy lenne, de közben elhalad a világ. Ez nem... Föl is van írva nekem, ez, hogy én amikor néztem itt a nagy gyártókat, hogy az európaiak kicsit megint le vannak maradva ez.
Maximálisan mind a mesterséges intelligencia fejlesztésében, mind a robotikai gyártásban. Sehol nem vagyunk. Sehol. Egész Európa. Tehát mikor azt mondtuk, hogy mi veszünk humanoid robotot, és egy Európa Bizottságos ismerőssel beszéltem, azt mondta, szuper, de vegyünk európait. Mondtam, oké, mondj egy gyártót, akitől tudunk venni. Hát azt nem tud. De a másik oldalról meg mégiscsak minket azt tesz azzal, amik vagyunk Európában, hogy van erkölcsi iránytű, aminek meg akarunk felelni. Én értem, hogy rövid távon versenykockázat, hogy szabályozásra törekszünk. De én ezt külön választanám attól, hogy mondjuk a fejlesztéseket a cégeknél hogy tudjuk megoldani. Biztos, hogy befolyásol minket az, hogyha mondjuk a kínaiak előre fognak haladni, vagy a japánok a mesterséges intelligencia és robotika fejlesztésben. Másik oldalról mindenki arról beszél már évek óta, hogy a német ipart át kell állítani. Stuttgartban most építenek egy központot, ahol a mesterséges intelligencia és az ember együttműködése van a fókuszban, és ők azt mondták, hogy ennek a globális központját akarják felépíteni Baden-Württembergbe. Tehát én azt látom, hogy elkezdődött az iparnak is, nem csak a szabályozó szerveknek az ebbe az irányba való lépése. Nyilván lehetne gyorsabban, lehetne hatékonyabban, nem tudjuk mi lesz, még mindig nagyon fragmentált, de azt gondolom, hogy ezt mindenki érzékel, hogy ebbe az irányba lépni kell.
Most ugyanerre jut eszembe, látszólag nem ide tartozik, de mégiscsak, hogy annak idején, amikor az internet elindult, én még emlékszem az internet hajnalára, és nagyon-nagyon optimista voltam, hogy ez itt húha. Először itt az egyetemen láttam, akkor még főiskolán, hogy állítólag van, nézzem meg, menjek be, bementem és megnéztem, wow. Egyébként nem volt még Internet Explorer, semmi sem volt, nem volt még Google. És néztem, és mondom, ez nagyon-nagyon jó lesz, hogyha ez itt tényleg mindenki elérhető az információ, akkor vége lesz a dezinformációnak, és mindenki a döntéseket meg tudja hozni, a valós információk, nem hallomás alapján meg tudja nézni. És azt látjuk most 2024 végén, hogy akartok az internet a forrása annak a dezinformációs dömpingnek, ami gyakorlatilag eltünteti lassan a valóságot. És gondolom hatványozottabb veszély lép majd fel, vagy jelentkezik a robotoknál is.
Amit mondasz, az, ha mondhatok ilyet, és akkor legfeljebb lekeversz, az részigazság. Mert ez az, amit te látsz a médiában. De emellett, hogy hogy alakította át a tudományt, hogy mennyivel hatékonyabb lett az oltások rendszere, hogy mennyivel jobb lett az információáramlásnak a világa, hogy mennyivel hatékonyabb lett a termelés, hogy mennyivel jobb új munkalehetőségek nyíltak meg az embereknek. Tehát rengeteg pozitív aspektusa van. Az álhír és a politika keveredése az biztos, hogy a tragikus oldala az internetnek, de az emberiség mindig olyan volt, hogy elmegy a falig, vagy a szakadék szélére, és akkor utána visszajön. Ezt is szabályozni fogjuk, biztos vagyok benne.
Tehát akkor te optimista vagy.
Abszolút optimista vagyok.
Igen. Ez ügyben. Mondtam, hogy visszatérünk még csak, hogy azért a szkepticizmusomat, hogy azt mondtad, hogy katonai fejlesztések, igen. És mire használják ezeket?
Akkor a Shanghai, amikor kín voltam, most már úgyse tudnak mit csinálni, hogy elmondom. Azért mentem ki, mert az a kínai állam által finanszírozott fejlesztő cég, és arra gondoltam, hogy akkor ők lesznek a legfejlettebbek. Ezt úgy képzeld el, hogy az ipari parkban van a biotech ipari park, ez a robotika és mesterséges intelligencia ipari park, 10-15 ezer mérnökkel, benne rengeteg céggel. Ez a cég azt mondta, hogy ő neki van egy társtulajdonosa, az Aramco, a világ legértékesebb cége, a Saudi olajtársaság, a Saudi MOL. És a Saudi MOL és a kínai állam vegyes vállalatánál voltam, mint kiderült.
Bementünk. Izgalmasan hangzik.
Igen, és mindjárt is látod, hogy miért az. Az egy dolog, hogy leragasztották a telefonomat elől-hátul, hogy fegyveres őr kísért, stb. Tehát látszik, hogy ők az ipari kémkedést tudták, hogy miért kell komolyan venni, de hogy kettő típusú humanoid volt. Az egyik, ami menetel, a másik meg, ami aranybevonatú volt, hogy a szolga legyen az araboknál. És akkor mondtam azt, hogy jó, akkor nekünk nem ez az irány, amiben mi gondolkozunk. Mi társadalmi célú, máshogy értjük a társadalmi célt, mint esetleg az arab meg a kínai kultúra. Tehát ez biztos, hogy jönni fog, meg már biztos, hogy most is itt van. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, ez mint amikor a nyilakból lettek puskák, hát most puskából lesz humanoid.
Nyilván te látod ezeket a fejlesztéseket, meg mi történik éppen, mi fog történni közelében. Te mikorra teszed ezeknek a humanoidoknak a magyarországi elterjedését, amik megjelennek nem csak a prototípusok, hanem úgy valójában a magyar kórházakban, a magyar
otthonok. 8-10 év. Addigra lesz olyan minőség, olyan ár, ami mert ugye ez kell egy volumen. Lemenjen az egységköltség. Azt gondolom, hogy például az, hogy az autóiparban a kapacitások nincsenek kihasználva, ez azt is jelenti, hogy ott is lesz egy igény, hogy valamit gyártani akarnak majd. A felhalmozott tudással, meg felhalmozott eszközzel. Például a humanoid, ez egy teljesen reális irányban, ahogy ezt elkezdik. Ez át kell állni, ebben még kell egy csomó fejlesztést csinálni, de ez szerintem egy egy évtizeden belül itt vannak nálunk is.
Jó, akit érdekel részleteiben, akinek felkeltettük az érdeklődését, még egyszer itt van a könyv, és ha jól tudom, ez kereskedelmi forgalomban is kerül nálatok a cégnél?
Vagy? Igen, a humanoid.pbm.hu weboldalon, vagy a pbm.hu-ra valaki rákeres, akkor megtalálja, és örömmel várjuk az érdeklődést.
Mi pedig szerintem meg fogjuk kukkantani ezt a robotot, el,
nagyon várlak.
Elbeszélgetünk vele. Marta Balázs, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Én Józin Antal voltam, a nyugat.hu újságírója, és maradjatok velünk.